Köszöntöm a gyülekezetet ezúttal János apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Hadd kérdezzem meg, van-e olyan, aki átélt már földrengést? Hát igen, olyan irtózatos nagy földrengésben nem volt még részünk, de olyan kis rezgéseket azért átéltünk már páran. Nekem van egy olyan emlékem, nagyon kicsi voltam, nagyszüleimmel nyaraltam Évízen, és reggel, mikor felkeltem, kérdezték, hogy éreztem-e valamit. Hát nem, én aludtam. Nagy bánatomra akkor, mert mondták, hogy milyen különleges egy dolog volt, a csillár ingott, kocogtak a poharak az asztalon, és a szekrénynek még a lába is pakkangatott. Hát ez olyan hihetetlen, valószerűtlen, egy meseszerű volt, amikor én felkeltem, hogy ezt mondták, hogy még bosszus is voltam, minek alszok én, átalszom ezt a nagyon különleges dolgot, ami mert hát ritkán van szerencséje az embernek. És hát idézőjelbe a szerencsét, mert bizony a mai fejemmel, amikor híradásokból már sok képet láthattunk földrengések utáni állapotokról, azt mondhatnám, hál' Istennek, hogy ez egy olyan földrezgés volt, amit át lehetett aludni is, és nem kellett még fel sem kelni rá. És bizony, hogy ugye a híradást említve, és földrengéseket, mi láttunk ettől sokkal komolyabbakat is, ha nem is éltünk át. És még talán a földrengéstől is külön dolgokat láttunk már. Mennyi mindent fel tudunk sorolni, akár egy év híradásából is. Vajon mi az, ami már meglepne minket? Az a rengeteg sok árvíz és szélvész. Láttunk atombomba robbanás következményeit és archív felvételekből. Megismertük azt a szót, hogy cunami. Nem is ismertük nagyon azelőtt, és most már közbeszédben benne van, mert láttunk ilyen eget, földet megrázó nagy kataklizmákat. Vajon mi az, ami meglepne minket ezek után? És az igazi nagy dolog az nem is az, hogy megremeg majd a föld, mert a Biblia beszél nagyon sok jelről és eseményről, amikbe belereccsen ez a föld, ez a világ. Péter szavaival, aki azt mondja, hogy az egek recsegve ropognak, és az elemek elégnek. Recsegve, ropogva elmúlnak, és az elemek égve felbomlanak. Szörnyű jövőkép, és mégis nem ez a nagy dolog, és nem az lesz a nagy dolog, hogy a hegyek leomlanak, hanem a nagy dolog az az lesz, hogy mi állva maradunk. És történhet bármi, jöhet akármilyen nem várt óriási katasztrófa, nekünk olyan biztos talajra helyezte az Úr a lábunkat, hogy nincs miért féljünk. Lehet, hogy az ár elvisz minket is, ettől nem biztosít Isten igéje, és olvastuk is valamelyik versben most, Pál apostol sem kerülték el a feszedelmek és a küzdelmek. Az ár lehet, hogy minket is elér, lehet, hogy az betegség árja lesz, de mégis, ha a jelenések könyvének szavaival mondjam, boldogok még a halottak is, még ha el is ér minket ez a legrosszabb, amire gondolnak itt az emberek földön, boldogok a halottak is, akik az Úrban halnak meg. Boldogok, mert nincs felettük hatalma a második halálnak. Ez egy szófordulat a Jelenések könyvéből, és igen, most a téma a Jelenések könyve, és ezért is hoztam innen ezeket az idézeteket, ami bepillantást enged a jövőbe. A Jelenések könyvét János írta, az az apostol, akitől származik az evangélium, és származnak a levelei is. Idős kort engedett meg neki az Úr, és ekkor egy olyan kijelentést adott, ami egyedülálló az Új Szövetségben, proféciákat jelentett ki neki, és látomásban adott bepillantást ebbe a jövőbeli világba, és lejegyzetelte a számunkra. Ez kiderül az első fejezetből, a bevezetőből. Nem könnyű szöveg. Olvastuk már bizonyára, vagy legalábbis hallottuk azt, hogy mennyire más ez, mint a többi könyv a Bibliából, és aki beleveti magát, az tapasztalhatja, bizony a bicska is könnyen bele tud törni. Nem könnyű szöveg, és ami ennyire bonyolult, azt érdemes nagyon egyszerűen megfogni, nagyon közérthető megragadni. És erre adódik is egy igevers az elején, amit olvasok a 19-es vers az első fejezetből. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. János tehát kap kijelentéseket, és elhangzik a felszólítás, írd meg mindezeket, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak. Ez a nagyon egyszerű vázlat, ami összefoglalja a Jelenések könyvét. Két rész, amik vannak, nézz körül, amit látsz, és írd meg azt is, amik ennek következményeként történni fognak. Amik vannak, ez a második és harmadik fejezet a Jelenések könyvének a jól ismert 7 gyülekezetnek szóló helyzeti jellemzés. Hogy hol állnak ezek a gyülekezetek, mi a hibájuk, mi az erényük, az erényeiket tartsák meg, hűségesen, a hibáikból pedig térjenek meg, mert jön a jövő, amik majd történni fognak, és amiről ír János, és nem mindegy, hogy ez hogy éri a gyülekezeteket. Isten egy aktuális helyzetképet, egy helyzetértékelést ad azokról a dolgokról, amik vannak. És aztán a 4. fejezethez lapozva a jövő eseményeiről kezd beszélni. Az utolsó idők jeleiről, Isten ítéletéről. Ez meglehetősen bonyolult szöveg innen, ami következik. A 7 gyülekezetet, amikor jellemzi János, az nagyon is érthető és lefordítható a mi nyelvünkre, majd egy kicsit belenézünk, de aztán van egy váltás itt, amikor áttér a jövőbeli dolgokra, mintha ráhúzódna egyfajta profétikus lepel innentől a szövegre, nehezen követhető. Úgy tűnik, hogy Istennek nem szándéka az, hogy a mi közeljövőnkről éles képet rajzoljon elénk. Hogy mi évszámra pontosan ki tudjunk következtetni dolgokat, és előre lássunk kristálytisztán, apró részletekbe. Ez Istennek nem szándéka. Ebből a műfajból is adódik ez, vagy érezhető ez. De az nagyon jól érezhető, és világos, még hogyha az ember alig ért belőle szavakat vagy dolgokat, világosan megérti a szellemi környezetet, a szellemi üzenetet, hogy mi az, amit Isten ezen keresztül első olvasatra is el tud juttatni a szívünkbe, fejünkbe, milyen viszonyok várnak ránk, és ő milyen szívet, hitet vár mi tőlünk. És aztán ennek a másik résznek, tehát ami a jövővel foglalkozik, a legvége, az megint kitisztul a Jelenések könyvének utolsó fejezetei, amikor a távoli jövő, az örökkévalóságba érő jövőről ír János, megint csak, mintha ez a lepel lekerülne, és Isten nem akar kétséget hagyni, bizonyosságot akar, hogy mi az, ami az örökkévalóságba vár ránk. A biztonság, béke és célba érés. Ő nála. Tehát ennyit rövid bevezetőben, így a madártávlatból rátekintve erre a kivételes könyvre, aminek elsődlegesen a mondani valója nyilvánvalóan az Úr Jézus második visszajövetele, az azzal kapcsolatos események azt megelőző, közben zajló és azt követő legfontosabb események. Olyan formán, mint ahogy az evangéliumoknak az Úr Jézus Krisztus első eljövetele volt a középpontjában, még ha sok minden másról is szó van benne, ez pedig a második eljövetelével foglalkozik, és figyelmeztet arra gyülekezeteket és hitetleneket egyaránt, hogy a mostani jelenben az életüket, az útjaikat úgy igazítsák, hogy az nem mellékes a jövőt illetően. Tehát, amiről már szó esett, az első három fejezet a jelennel foglalkozik. És a hét gyülekezet, ami Kis-Ázsiában találhatók, akkori élő gyülekezetek, tehát mintha csak Pál írt volna a Tesszalonika belieknek, most János írt egy buzdítást az efézusi, a szárdiszi, a filadelfiai és összesen hét gyülekezetnek, amelyeknek az üzenete azért messze túlmutat az ottani kis közösségeknek szóló igéken. Majdnem mindegyik tartalmaz azt a felütést, hogy tudok cselekedeteidről. Amikor egy gyülekezetnek az életére rátekint felülről, egy profétikus magaslapból János, azok az első szavai, hogy tudok cselekedeteidről, mi folyik a gyülekezet falai között. Nem titok előttem semmi. Az Úr mondja ezt kijelentésben. És amikor ezeket halljuk, tudok cselekedeteidről, akkor sok ezt követő mondatban magunkra ismerhetünk. A mi gyülekezetünkre, vagy a mi személyes életünkre. Mert 2000 év ide vagy oda a gyülekezet, az emberi lélek és érdekek és hozzáállás az nem sokat változott. És ezek ugyanúgy szíven üthetnek minket is, mintha csak nekünk szólnának. És talán lesüthetjük a szemünket az efézusi gyülekezettel együtt, amikor elhangzik az a nagyon szomorú helyzetértékelés, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Micsoda fájdalmas ez a megállapítás. Vagy amikor a laodiceai belieknek ezt írja a harmadik fejezetbe, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Langyos vagy, egy állóvíz az életed. Tudok a cselekedeteidről, látom, hogyan éled a hétköznapjaidat, hogyan forgolódsz. És térj meg ebből, mert, és a következmény, aki győz, az jutalmat kap, de csak az győz, aki leteszi ezeket az akadályozó gátakat. De éppen így miénk lehet az a dicséret is, ami a Filadelfiai gyülekezetet éri a megszólításban, ahol nem olvasunk hiányosságról, és nem ró fel nekik az Úr bármit is, Nem azt mondja, hogy térj meg valamiből, hanem azt mondja, hogy tartsd meg, amit van, mert jó dolgaid vannak, a hűséged, a kitartásod, az álhatatosságod, ezt vidd tovább. Sok ponton kapcsolódhatunk mi ezekkel a korabeli gyülekezetekkel, és hálásak lehetünk azért, hogy Isten olykor megállít, hogy adjon egy helyzetértékelést, egy helyzetjelentést az aktuális állapotunkról. Mert az ő tükre az hiteles, amit mutat. Azt mondja a Jelenések könyve szintén 3. fejezetben, akit én szeretek, megfeddem. Tükröt mutatok neki. Mert, és szintén ebből a könyvből, a vesék és szívek vizsgálója az Úr. És milyen jó nekem az, hogy ő időszakosan húz egy vonalat, mint egy vizsga az év végén, húz egy vonalat, és elmondja, figyelj csak most ezen és ezen a ponton javítanod kell, de ez a pont, ez jó, tartsd meg, őrizd meg. Mert egyfajta prófétai kijelentésre van szükségem ahhoz is, hogy a jelenemet meglássam, és ez az, amit János tesz. Ugye egy látomásos könyv az, amit a kezünkben tartunk, egy profécia, pedig a jelenről beszél most itt, mégis a jelenben élő emberek, mint mi, nem nagyon látjuk hitelesen a jelenünket, és kell az, hogy felemelkedjünk egy ilyen prófétai magaslatba, hogy lássunk egy hiteles képet, hogy hol tartunk, és hogy mind kell változtatnunk. Ez az tehát, amit úgy foglaltunk össze az első fejezet 19-es verse kapcsán. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak. És megírta Isten, miránk nézve is, amik vannak. És felismerjük belőle, hogyha elolvassuk, vegyük majd elő ezt a 7 gyülekezetet, vajon mely pontjaival tudunk mi kapcsolódni, és mi az, ami szíven üt nekünk szól. Hozzáteszem, van, aki úgy értelmezi ezt a 7 gyülekezetet, mint az egyház történet kibontakozását 7 lépésben, és nagyon érdekes egybeesések vannak valóban a történelem folyamával, de ezt így nem jelenti ki konkrétan az ige. De az teljesen biztos, hogy túlmutat minden megjegyzés a névben szereplő gyülekezeten, és érthetem magamra, hiszen akkori korban is sokkal több gyülekezet volt, akár Kis-Ázsiában is, vagy a környéken, tehát nem általában a gyülekezeteknek írt, hanem 7 féle típus gyülekezetének írt János. És aztán, ahogy mondtam, lapozunk egyet a 4. fejezethez, és mintha egy vonalat húzott volna János, egyszerűen átvált a jövőre, és egy absztrakciós szinttel megemelkedik a leírás, és figyelmes olvasó legyen a talpán, aki nem veszíti el a fonalat első olvasatra. És bizony elkél különféle kommentárok, igemagyarázatok segítsége, amelyek egymásnak is sokszor ellentmondásosan magyaráznak részeket. Mert amik következnek ebben a 19 fejezetben, tel is teli vannak szimbólumokkal, számokkal, titokzatos események és lények sokaságával. Olvasunk 7 pecsétről, 4 lovasról, 7 trombitáról, 3 jajról, 7 mennydörgésről, egy nyitott könyvről, amit Jánosnak meg kellett ennie, napba öltözött asszonyról, tűzvörös sárkány, aminek 7 feje és 10 szarva volt, és még hasonló a furcsa fenevadakról, a harag 7 poharáról. Nagyon különös, és veszélyes is, amikor nagyon pontosan szeretném én ezt a jövőre értelmezni, és szinte évszámokat, mert hát vannak azért bátor profécia fejtegetők, akik évszámok pontosságában szeretnék a jövőt ez alapján feltérképezni. nem teljesen egyértelmű minden, habár azt sem mondhatjuk, hogy egy érthetetlen homályról volna szó, csupán kell hozzá nagyobb akarat, hogy a mélyére ássunk, és nem a féle reggeli 5 perces csendesség, amiben belesűríthető. Egy nagyon érdekes igevers van még az első fejezet 3. versébe. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt. Könnyen átsiklunk e felett, ezzel kezdődik a Jelenések könyve. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják. Boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatja. Hát ma ezt úgy írná János, hogy boldog, aki olvassa. Mert akkoriban nem tehette ezt meg mindenki, hogy boldog, aki olvassa. Örültek, ha volt egy kézirat, és azt hallgatták a többiek. Nekünk azt mondaná, boldogok vagytok, ha olvassátok ezt, ha elmélyedtek felett, ha forgatjátok az elmétekbe, és megtartjátok, amik ezekben vannak. De nem muszáj ezt feltétlenül érteni. Vannak Istennek titkai, amit úgy kell tiszteletben tartanom, de mint titkokat, de ez nem azt jelenti, hogy egy csupa-csupa érthetetlen, homályos, jelképes kinyilatkoztatások sokasága, amire esélyem sincs, hogy megértsem, kell is, hogy a mélyre próbáljak érni mindennek, de nem az a cél, hogy minden szót pontosan értsek. Nagyon sok minden folyamatosan a történelem fejlődésével bontakozik majd ki, hogy valójában mi az az esemény, amiről írt János. És egyébként a könyv végén szintén, mint egy keret, visszaköszön ez a gondolat a 22. fejezet 7. versébe, boldog, aki megtartja a könyv prófétai igéit. Ott sem azt említi, hogy boldog, aki megértette ezeket a jelképeket és szimbólumokat. Hadd hangsúlyozzam azért mégis emellett, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy átláthatatlan jelképek szövevényéről van szó. És Isten akarja azt, azért adta nekünk az ő igéjét, és azért mondta Jánosnak, miránk gondolt a jövő hívőire, hogy jegyezd föl nekünk, a mi számunkra, jegyezze föl János, amiket látott, és amiket itt olvasunk, az pontosan az ő tapasztalatai, az ő látomásának a hiteles, pontról pontra való feljegyzése. Hogy ne érdekelne engem az, amit Isten nekem kijelentett, akármilyen formában, és hogy ne kutatnám, hogy ne volna fontos a végidők jelei, amelyek egyre inkább bizonyosságát adhatják annak, hogy közel az Úr Jézus visszajövetele. Hasonló ez a könyv a Dániel próféta könyvéhez, ahol szintén ilyen jelképes számokat és állatokat és lényeket látunk, amelyeknek az Úr Jézus első eljöveteléig volt szerepük felvázolni az akkori történelmet. Ugye az régi embereknek az még jövő volt. És biztos vagyok benne, hogy nem értették kristálytisztán, hogy majd ez és ez a nagy állat melyik hódítót jelenti. De mégis adott egyfajta képet nekik a jövőről, hogy milyen szellemi környezetben kell helytállniuk, és ne ijedjenek meg, bármi történik. És mi már így utólag pontosan be tudjuk azonosítani, hogy Dániel proféta mennyire pontos történelmi folyamatot vázolt fel. És ugyanezt teszi János, csak nem lehetek annyira biztos, hogy mindent beazonosítsak előre. Mondják azt is, hogy Jánosnak nem álltak rendelkezésére még olyan szavak, amivel leírhatná a jövőt, az örökkévalóságot. Hiszen 200 évvel ezelőtt egy akkor élő ember az ő szavait használva hogyan írhatta volna le egy űrhajónak a felépítését, a szerepét. Nem voltak rá szavai az embereknek. És amellett, hogy ez így igaz, mégis azt gondolom, hogy János különösen pontosan is ír le dolgokat, és pontosabban, mint ahogy mi a mai szavainkkal megtehetnénk. Mert hiába van már szavunk a mosógépre és a számítógépre, egy fikasznyit sem vagyunk közelebb ahhoz, hogy az örökké valóságot szavakba önthetnénk. És János ezt nagyon is a mi képességeinken felül megtette, ahogy 12 drágakőnek a nevével írja le az eljövendő országnak az oszlopait. Én nem is tudok 12 drága követ felsorolni. Ezt hadd olvassam fel, hogy mennyire gazdag az a kép, az ő szavaival, amit elénk tud tárni. 21. fejezet 18-as versétől. Ennek az új Jeruzsálemnek, ami eljövendő, ennek falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesíti. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonyx, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. jácint, azt hittem csak virága jácint, a 12. ametiszt, a 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Tudnánk-e vajon a mi mostani szavainkkal ettől gazdagabban, látványosabban megfesteni azt a képet, ami ránk vár? Nincs még egy könyv a Bibliában, ami annyira élesen elválasztaná a lehetséges két utat, két jövőt. Az örök kárhozatot, a tűznek tavát, és az új Jeruzsálemet, az új eget, új földet, ami azokra vár, akik a hitben járnak és kitartanak. Nagyon éles a különbség. Nagyon távol van a két út végállomása egymástól. És a Jelenések könyvének ez rendkívüli hangsúlya, amikor a végéhez érkezünk. És amikor a legutolsó szavait olvassuk, akkor nem azt mondja János, hogy látjátok, ez az, amit kijelentetett nekem, és amit láttam, hogy ez a féle jövő van, és az a jövő. Van, akinek ez jut, van, akinek az jut. Mert én látom a jövőt, és ez egy elvégzett dolog. Nem ezt mondja, hanem én látom a jövőt, és ezért jöjjetek, és válasszátok ezt. Válasszátok a jót. Mert ugyan elvégzett dolog, a jövő eseményeinek be kell következni. De az a homályosság, ami körülötte leng, amiről beszéltünk itt sok fejezeten keresztül, az a homályosság éppen azt megengedi, hogy ebben vajon emberek hová kerülnek, azt nem látszik benne. Mert az utolsó lapjain és ott a felszólítás, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a 22. fejezet 17-es verse. Mert bizony hamar eljövök. Ez a mondat is többször elhangzik ebben az utolsó könyvben. Egy méltó befejezése, üzenete a Bibliának, ami maradjon meg az ember fejében, amikor elolvassa a Bibliát, és az utolsó lapot is becsukja. Mi az a mondat, ami megmarad, hogy hamar jövök? Bizony, hamar eljövök. És a kör ezzel bezárul. Ahogy végigvettük a Bibliát Mózes első könyvétől Jelenések könyve utolsó fejezetéig. Ahogy olvassa az ember a Jelenések könyve 21-22. Fejezetét az eljövendő világról, nagyon sok párhuzamos igeversben visszaköszön a Biblia legeleje. Néhányat kigyűjtöttem. A Mózes első könyvébe az ég és a föld teremtéséről olvasunk. Itt pedig az ég és a föld pusztulásáról, és aztán új ég és új föld teremtéséről. A sátán uralmának kezdete a földön, a második lapján a Bibliánkban. Itt pedig a sátán a tűz tavába vettetik. A bűn belépése a világba. Ez a harmadik fejezet az 1 Mózesbe. És most a bűn száműzése. 21. fejezet a Jelenések könyvében. Az átok kihirdetése a teremtés fölött. És most az átok eltávolítása. Az élet fájához való jog elvesztése az Édenkertben. Most pedig olvashatunk arról, hogy szabad út vezet az élet fájához. Az ember kiűzése az Édenkertből. Az ember Isten jelenlétébe kerül az új világban. A halál belépése a világba, itt pedig a halál örökre eltűnik. A fájdalom eljött az emberiségre 1 Mózes 3-ban, amikor fájdalommal szüli az asszony gyermekét, emlékszünk most. 21. fejezet 4-es vers, a fájdalom megszűnik örökre. Mindaz, ami elszabadult Mózes első könyvében, az most célba ér, és számunkra boldog reménységbe jut a Jelenések könyve záró fejezetében. Hadd legyen az én szavam, bátorításom is az, ami az utolsó versekben van. Bizony, hamar eljövök. Jöjj, Uram Jézus! Mondják azt, hogy ez a hamar, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem sok év múlva, hiszen 2000 éve történt ez is, amikor megírta János, hanem hogy nagy hirtelenséggel hamar eljövök. És amiről most beszéltünk, ez lehet, hogy holnap történik meg. És amikor az Úr Jézus az utolsó lapokon újra felszólít, hogy mivel tehát ez a jövő, jöjj és vedd az életvizét ingyen, jöjj, élj a lehetőséggel, akkor az ember visszalapoz az elejére, a második, harmadik fejezetekhez, hogy mit is mondott a jelenemről. Ebből a magaslatból ránézve az életemre, gyülekezeteink életére. Hogyha ennyire élesen elválik a jövőben a fekete és a fehér, akkor nem mindegy, hogy most hol állok, és milyen útra, milyen pályára állítottam az életemet. Mert a jövő üzenete, a jövő proféciái, az nekünk a jelenre szólnak. A bátorítás, a buzdítás, az talán a legfontosabb, az utolsó 19 fejezet ismeretében, az az eleje, az első 3 fejezetben érvényes az én számra. A jelenben milyen kép az, amit lát Isten. Áldja meg az Úr az életünket, a mi bibliaolvasásunkat, mert hiszen véget ért ezzel a biblia könyveinek sora, de kezdhetjük előről. Mint ahogy annak idején ennek a sorozatnak a Paternoster címet adtuk, azért, mert ez egy olyan lift, ami körkörösen mozog, és eljutottunk a végére, akkor kezdődik előről. És hogyha valaki olvasta ebben a tempóban velem, és most bezárja a Jelenések könyvét, akkor nyithatja ki Mózes első könyvével Isten igéjét, és adja az Úr, hogy legyen ehhez erőnk, időnk, szándékunk, kedvünk, hadd mondjam ezt, mert Mert jó az, amikor az embernek jó kedve van hozzá, az egy csodálatos állapot. Mert van, amikor meg kell küzdeni vele, és nem jön olyan természetesen, hogy kinyitom az igét, főleg amikor a Jelenések könyve közepén járok a szimbólumokkal tarkított képben, és lehet, hogy elvesztem a fonalat, bizony kell az, hogy vegyem elő a papírt, ceruzát, nagyobb energiát igényel. Adjon az Úr ehhez jó kedvet, lendületet nekünk, mert az értéket így vehetjük el magunknak belőle. Így láthatjuk meg azt a képet, amit a jelenre helyzetértékelésként elénk szeretne Isten tárni. És legyen a befejező énekünk egy imádságként a Jézus Messiás, aminek a szövege az ebből a könyvből való, a 22-es fejezet 16-os versétől két verset. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét, ingyen. Amen.